megvolt a kolbász, hiszen ugye azt mondtuk, hogy akár életünk végéig el tudnánk lenni
rakott krumplin.
Na és akkor a túró.
Meg a tejföl.
Ezek mind hiányoztak akkor, amikor Lyonban vagy Londonban.
És az a szomorú egyébként, hogy hiába mondják azt, hogy van ez a double cream, meg a sour cream. Messze nincs olyan, mint egy magyar tejföl. Tehát nem annyira savas, nem annyira krémes. És nekem az ott nagyon hiányozott. De volt olyan például, hogy amikor itthonról mentem vissza, ki Londonba, akkor még nem volt ennyire komoly felügyelés a táskáknak, hogy simán be lehetett tenni ezt-azt. Tehát akár tejfölt, akár kolbászt a bőrönbe.
A hallgatók most hallják, hogy valami serceg. Mi történt?
Egyébként, hogyha közelebb jövök, akkor még jobban hallják szerintem
akkor
majd a
hallgatók. Akkor menj is közelebb.
Tehát közben én beraktam ide a serpenyőbe a kacsát, bőrével lefele. És ami fontos, hogy ha talán ilyenkor, hogyha valakinek használtabb serpenyője van, nem annyira új rajta a teflonba vonat, ne akarja felkaporgálni. Tehát hagyja, tehát piruljon meg. Oldalról úgy is látni fogjuk, hogy egy kicsit enyhén barnás elszíneződés lesz a bőrnek a szélénél. Az azt jelenti, hogy maga a bőr megsült. És ilyenkor fogjuk, lehúzzuk a serpenyőt, és hagyjuk kihűlni. És ahogy kihűl a serpenyő, utána úgy tudjuk ezt felemelni, de nem kell kapkodni. Tehát mindig a konyhában ez a legfontosabb, hogy ami történik, azt reagáljuk le, és soha se kapkodjunk. A kacsacomb nálam is klasszikus módon készül. Az nagyon divat lett egyébként konfitálásnak hívni ezt az eljárást, hogy készül.
Ahogy, amit már a nagymamám is csinált, ugye?
Hát ő azt mondta, hogy zsírba nabálja.
Hát
egy ennyi volt a különbség. Most menőbb egyébként konfitálásnak hívni. Én zsírba nabálom. És amikor elkészül maga a comb, akkor lefejtjük róla a bőrt, alulra betesszük egy tálalógyűrűbe, és akkor arra a gyönyörűen megtisztított színhúst összekeverjük egy kevés zsírral, és akkor azzal súlyozzuk le, és berakjuk a hűtőbe, az kidermed, és utána kezdjük el visszasütni. És hogy a bőr így hidegen, amikor elkezdett kisütni, az összes maradék zsír kisül belőle, és olyan ropogós lesz, és olyan hajszál vékony, papírvékony lesz a bőr.
Egy kicsit voltunk is már Kunhegyesen, akkor most megyünk meg egy picit vissza. Onnan érkezünk? A konyhába?
Igen. Tehát, hogy ami nekem furcsa volt, hogy amikor én elkezdtem dolgozni felnőttként, már mondhatjuk ezt szerintem, egy 23-26 éves fiatalember, már szerintem már alakul a felnőttség, a felnőtté válás útján. Én a Magyar Televíziónál dolgoztam 3 évig a gyártási szekcióban, felvételvezetőként. Imádtam, szerettem, nagyon jó hely volt, és nagyon jó kollégáim voltak, a mai napig tartjuk még a kapcsolatot. Tök jó volt, de akkor döbbentem rá, hogy nem szeretném ezt életem végéig csinálni. De akkor kezdtem azon gondolkozni, vittem be ételeket, és mondták többen, hogy náluk nem így készítik, de nagyon finom. Sőt, talán finomabb, mint amit eddig valaha kóstolt. És akkor így valaki poénból mondta azt, hogy nem, hogy ezzel foglalkoznál. És szerencsére volt annyi lehetőségem, hogy tényleg ott befejezzem a pályafutást, és utána kipróbáljam magam szakácsként. És innen jött. És akkor azok az emlékek, vagy azok az ízek, amiket édesanyukám produkált tányérokon, én azokat próbálom megint továbbadni mindig, még a mai napig.
És azokat megtanultad tőle, vagy pedig a fejedben voltak, és létre kellett hozni?
Kötelező volt megtanulni. Tehát ilyen 10-11 éves korunkban mindenkit berángatott, mind a négyünket. Mindig azt mondta egyébként, hogy ha nem lesz, akkor éhen halunk.
Amikor egy ételt elkezdesz elkészíteni, vagy amikor kitalálni, akkor mi születik meg először? Hogyan érsz oda a fejedben? Az ízt érzed, vagy az alapanyagtól indulsz el? Tehát mi az, ami ebben az egészben neked szellemileg a legizgalmasabb?
Reprodukálni azokat az ízeket, amiket én gyerekként tettem. Tehát amikor, ez is izgalmas volt például, hogy a szakácskönyvek mellett bátyámmal 3 éve készítettünk egy cukrász, nem cukrász, mert azt mondom, hogy süteményes könyvet. Azokat a recepteket szedtük össze, amikkel anyu minden nap bennünket boldogabbá tett, meg kicsit pufibbá.
Mindig volt süti?
Mindig. És a legkeményebb, hogy édesanyám minden nap főzött, és minden nap 3 fogás. Minden áldott nap. És mellette dolgozott.
És ez a vacsora volt?
Nem.
Vagy ebéd,
ez az ebéd. Ez az ebéd. Tehát nálunk a vacsora az egy inkább hideg volt, de mindig meleg volt az ebéd. És hogy így felnőttként, tudod, amikor te is mondjuk, bátyámiknál ugyanúgy 3 gyerek van, nem ugyanúgy, ott 3 gyerek van, és azért rajtuk is látom azt, hogy azért ez kényszenvedés, hogy dolgozol is, 3 fogást készítesz a gyerekeknek, megeteted őket. Tehát olyan logisztikát igényel, hogy az, hogy anyu azt annó, hogy csinálta, mai napig nem értjük.
Volt leves, főétel és még
és
egy desszert is.
És mindig volt desszert. Vagy néha volt olyan, tudod, hogyha mondjuk csinálsz egy tartalmasabb levest, utána egy aranygaluska bőven jó volt,
Nálunk ez szombaton volt.
Igen?
Nálunk szombaton tartalmas leves, és akkor vagy fánk, vagy aranygaluska, vagy lángos, vagy valami. Ez volt jó. A szombati menü.
Vagy akár egy krumplimackó.
Aha.
Tehát nálunk az volt a második, és akkor azzal megvolt el.
Krumplimackó az mi?
Nálunk a krumplimackó...
Brábólítottam, de nálunk egy krumplis pogácsára gondoltam, ami nálunk...
Tócsné, tócsi, ki hogy hívja?
Akkor nálunk ez a lapos pogácsa volt, nálunk így hívták.
Nálunk krumplimackó. És hogy a desszertekre visszatérve, hogy a desszertek javarészére emlékeztünk. Tehát, hogy amikor anyukám meghalt, én megmondtam a tesóknak, hogy a süteményes receptek az enyémek. Tehát bárki bármit vinne, lefénymásolom, odadom nagyon szívesen, de az eredeti mind az enyém.
Stim-stop. A kézzel írott a tiéd.
Az összes. Van, amit 1970-es években, meg 80-as években jegyzeteltek le, vagy írtak le.
És kézzel írta őket? Vagy kivágott, újságból kivágottak is van?
Van, amit ő írt kézzel, tehát amikor idősebb hölgytől kérte a receptet, akkor tudod, hogy valakinek remegett a keze, vagy csúnyán írt, akkor inkább ő írta le. De nagyon sok olyan recept van ebbe a gyűjteménybe, amiben a régi kézzel írott receptek vannak, attól, aki a recept.
De szép.
És a könyvben egyébként be is fotóztuk egyébként a Mancininek a hókifli receptjét, az 1983-as azt hiszem. És 83 óta az egész család azt süti.
Ha már itt tartunk a szakácskönyveknél, egy desszertes könyvnél nyilvánvaló, hogy az ember lépésről lépésre pontosan követi azt, ami oda le van írva.
Melyiknél? Cukrászosnál?
A cukrászosnál.
Így igaz?
Te hogy használsz egyébként szakácskönyvet, illetve mit ajánlasz a szakácskönyv használóknak? Lépésről lépésre kell mindent úgy elkészíteni, ahogy az oda le van írva, vagy te mondjuk akár inspirációnak használod csak
a az elején érdemes. Tehát, hogyha valaki nem annyira rutinos szakács, akkor az elején kövesse végig a receptet. Ami a legfontosabb lenne, hogy kétszer olvassa végig a teljes szöveget. Tehát én ezt a könyveimbe le is írom, hogy ne egyszer fussa át, kétszer olvassa át, és próbálj meg értelmezni. És utána, már lehet utána már freestyle-ba nyomni az egészet, és utána majd az ember majd ő kitalálja, hogy ő mit változtat rajta, de először olvassa el teljesen a teljes receptúrát, hogy akkor legyen meg a fejében, elméletben, hogy ő mit fog csinálni.
A logisztika? Már megint itt vagyunk a logisztikán?
Hát meg a technika. Tehát ami nekem a legfontosabb volt a könyveimnél, hogy úgy írjam le az elkészítést, hogy közben szemléltetem. Milyennek kell lennie, hogy fogod meg, forró, gömbölyű, diónyi, nem diónyi. Meg a legfontosabb, hogy az elején, hogyha valaki nem főzött még soha, én gramra pontosan írom meg a receptúrákat, még a sót is, a finom sót is gramra pontosan írom le.
Sehol a könyvedben egy ízlés szerint?
Nincs, hát abban nincs. És így is az én ízlésem szerint készülnek a receptek. Hát ízlés szerint van, de nincsen csipet, nincsen érzéssel, hanem szerintem ez a legfontosabb, hogy amikor valaki először főz, annak exakt, pontos mérési lehetőséget kell biztosítani, hogy utána legyen mihez viszonyítania. És hogyha valaki már egyszer-kétszer megfőzte, és ő szeretné valahogy máshogy, akkor le van írva minden, és akkor ő ahhoz képest el tud térni.
Nem kerülhetjük meg nyilván a képernyőt. Három évadon keresztül te voltál a konyha. Három évad volt, vagy négy?
Tök furcsa, hogy három felnőtt évad, és egy gyerek évad, és azt másfél év alatt vettük föl.
Ami elég nagy sikert hozott a te életedben. Te most eltűntél, vagy a helyedre kerültél?
Annyira jó, hogy ezt itt tett fel ezt a kérdést. A helyemre kerültem. Tehát a legfontosabb az, hogy tök hálás vagyok egyébként az RTL-nek is, meg annak a produkciónak is, hogy megismerhettek az emberek. Ami picit hiányzik, hogy az edukáció, az oktatás, az még mindig jó lenne. És amit én akkor annó szerettem egyébként ebben a műsorban, hogy másnap erről beszéltek, hogy jaj, ez a gyerek már megint mit főzött, meg mit csinál, de azért kipróbálom. És az egyik ilyen étel volt például a krumplis tészta, hogy akkor én átpasszíroztam, szifonba töltöttem, és egy ilyen nagyon lezser, nagyon könnyű krumplis tésztát készítettem, mert én a klasszik módon készített krumplis tésztát én nem eszem meg. És ezt elkészítettem, és a legdurvább, hogy az egyik havarom még majdnem igazzal csajozik. Tehát, hogyha új csajt akar összeszedni, csinál neki egy krumplis tésztát, és akkor mindenki, ez is tök jó szerintem.
Hol voltál te leginkább otthon? A képernyőn érezted magad leginkább otthon? Külföldön voltál a legjobb helyen a catering cégekben, vagy az éttermekben?
Szerintem izgalmas az, hogyha valaki kipróbál nagyon sok mindent, hogy akkor amikor benne vagy, akkor azt élvezni kell. Tehát ha benne vagy a szituációban, akkor a maximumot hoz ki mindig belőle. Én akárhol voltam, akár Lyonban, Londonban, más országokban, én abból kihoztam a maximumot. És utána kerestem a következő kihívást, és így volt ez a tévénél is. Szuper volt a tévé, nagyon jó volt, és addig csináltam, amíg kihívást jelentett számomra, és még élveztem. Én most vagyok egyébként igazán helyemen, Nem tudom, hogy hányan tudják azt a hallgatók közül, hogy jelenleg én beteg táplálással is foglalkozom. Ez azt jelenti, hogy nyelés zavaros embereknek nekik készítek különböző menüket, és különböző technikákkal megmutatom azt, hogy hogyan ehetnek ugyanolyan ízes ételeket, mint amiket mi. És ezzel foglalkozom már 3 éve, és külföldi továbbképzéseken is szoktam részt venni. És például ott van, aki Michelin csillagos szakács, és ezzel foglalkozik. És én azt nem tudtam, hogy ekkora élményt tudsz adni egyébként ezeknek a betegeknek. Kint Barcelonában volt egy továbbképzés, ahol az egyik beteg, megkérdeztük, hogy mit szeretne enni. Mi volt az, amit már nagyon régóta nem evett. És azt mondta, hogy sült krumpli. És mondtam, meg annyira gyorsan rávágtam, mondtam, hogy nyugodtan gondolkozz, hogy bármi, ami van, ő 15 éve, mert hogy nyaka volt sugárkezelve, és összeszűkült a nyelőcsöve, és mondtam, hogy nyugodtan gondolkozzon, tehát nyugodtan mondjon valami más ételt, nem, neki a sült krumpli. És hogy az előző évben már készítettek neki sült krumpli pürét, de az nem volt finom. És akkor azon kezdtem el tudod agyalni, hogy hogyan tudsz püréként sült krumplit adni, és akkor volt az, hogy a megsült olajban megsült burgonyából az összes olajat sütőben kifolyattuk, és akkor utána pürésítettük vízzel. Tehát nem tejtermékkel, hanem vízzel, és akkor sóztuk, de finom volt, jól esett neki, és lefotózta, elküldte a feleségének, és elsírta magát.
És honnan tudtad, hogy víz?
Én annyit tudtam egyébként, hogy
víz kell hozzá, és nem tejterem.
Hogy a tejtermékkel nagyon sokszor elveszed az alapételnek az ízét, és nekem ez volt a célod, hogy megőrizd. Közben mutatom, hogy néz ki a kacsa, tehát így sült meg a bőre.
Megpróbálom elmondani, hogy mit látok, jó? Ez egy húspogácsára hasonlít leginkább. A tetején egy, már innen látom, hogy ropogós kacsabőr.
Fényes ropogós kacsabőr,
és alul pedig a kifilézett kacsa.
A hús, így a hús. Igaz. Ha itt ott leesik egy-két darab, ne assunk kétségbe, megesszük. És a másik egyébként mutatom azt, hogy tényleg lásd azt, hogy hogyan kell felszedni. Tehát, hogyha most megforgatom, vagy megrázom a serpenyőt, látszódik, hogy oda van tapadva. Nem esünk kétségbe, és oldalról egy pici ilyen emelő mozdulattal alácsúszunk, és gyönyörűen fel tudjuk fordítani. Tehát amit mondtam az előbb szintén, nem kapkodunk, határozott mozdulatokkal dolgozunk.
Mennyi ideig sült ez a kacsa, vagy pontosabban abálódott a zsírban? Mennyi idővel korábban készülhet el?
Bármennyivel. Az a szerencse az ilyen zsírban abált dolgoknak, hogyha teljesen elepi a zsír, és úgy teszük be a hűtőbe, hetekig eláll. Ezt máshol is így csinálták egyébként a nagyszülők. Bocsánat, többbe kellett mosa. Hogy nagy adagban elkészítették a dolgot, és hagyták a zsírban állni, és mindig csak annyit emeltek ki hidegen, amennyit fel is dolgoztak, fel is használtak, hogy megettek. És a kacsanás, én ezt például 3 napja csináltam. Tehát ezt 3 nappal ezelőtt megcsináltam, mert a legfontosabb még az, hogy ezt ki kell hűteni. Tehát csak akkor tudsz vele így szépen dolgozni, hogyha ki is hűtöd.
A beszélgetésünk végéhez közeledünk. Elkészült az ételünk. Ropogós kacsacomb, hagymás tört krumpli, párolt káposzta, és még egy kis rukkola is került a tányérra.
Így igaz. A bor, ami egyébként az egy Cabernet Franc, és szerintem a Franchoz meg a Syrahhoz nagyon jól passzol a rukkola. A kicsit csípős, erős íze.
Van-e valami olyan fogás, amit még el kell mondanunk, hiszen miközben beszélgettünk, azért elég sok mindent megtudtunk erről az ételről, talán a káposztáról kevesebbet. Annak mi a titka a párolt káposztának?
Az ecet. Tehát kell mennyiségű ecet szerintem hozzá, és kell egy pici cukor. Tehát amikor édes a káposzta, alapvetően édes maga a káposzta, akkor kevesebb cukor kell hozzá, de szerintem nagyon sokan karamellen indítják a párolt káposztát, én is.
És kacsazsíron indult?
Természetesen. Én kacsazsírral nagyon sokat dolgozom, és nagyon szeretem. Sokkal finomabb lesz tőle az étel.